Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. április 6-án sugárzott műsorát, amelyben folytatták az előző epizódban megkezdett az idegengyűlöletről és az ellene folytatott harcról szóló témát. A műsort Láng Júlia készítette.
Miután a múlt héten konkrét eseteket néztünk, a fellángoló idegenellenes indulatok példáit és az ellenük való küzdelmet Magyarországon, Ausztriában, Németországban és Franciaországban, most az általánost, a mindebben közöst próbáljuk megragadni, és ebben szó lesz sok egyéb mellett a politikusok felelősségéről is. Popper Péter pszichológustól az egyéni és a társadalom lélektani háttérről érdeklődtem. Párizsi tudósítón pedig egy francia pszichológus értelmezését ismerteti az idegen ellenesség rugóiról. De mindenek előtt álljon itt mottóként néhány idézet nyugati kultúránk és etikák alapkönyvéből, a Bibliából.
Ha idegen lakik veletek földeteken, ne bántsátok! A veletek lakó idegen olyan legyen számotokra, mint a közületek való.
Az idegent és árvát ne csorbíts gyogában.
Szegény és nélkülöző munkás bérét, akár testvéreid közül való, akár azok közül az idegenek közül, akik országodban, városaidban élnek, ne tartsd vissza.
Az idegent ne használd ki, és ne nyomd el.
Átkozott, aki az idegen, az özvegy és az árva jogát megcsorbítja.
A budapesti telefonvonalon Popper Péter pszichológust hallják.
Két szinten is meg lehet közelíteni ezt a kérdést. Az egyik egy társadalom lélektani szint, és a másik egy egyéni lélektani szint. Többször is idéztem az elmúlt évek során a már meghalt Török Sándor író barátomnak egy mondatát, aki azt mondta egyszer nekem, hogy tudod, vannak szabad népek, és vannak szabadság szerető népek. A szabad népek azok szabadon éltek. A szabadság szerető népek mindig szerettek volna szabadok lenni, de mindig valamilyen hatalom ült a nyakukon. Most ennek különböző konzekvencia van, ez egy okos megállapításnak tartom. Az egyik az, hogy a szabadság szerető népeknél az a fönnmaradásért való küzdelem borzasztóan előtérbe került. És ez azért akarva akaratlanul magával hozott egy sor előítéletet a kisebbségekkel és a másfajta emberekkel szemben, másfél emberekkel szemben. Másrészt azt gondolom, hogy nem alakultak ki a demokratikus, szabad együttélésnek a hagyományai. Szóval ellenséges volt a külvilág. Ez a társadalom lélektani része a dolognak, mert azért azt látom, hogy azért a nagyon erős, másút is persze, hogy vannak előítéletek a másfajta ember a kisebbségekkel szembe, de azért az nem véletlen, hogy azért olyan nagyon erősen és főleg rettenetes durván ott lángolnak ezek föl, ahol örök probléma volt a szabadság, az elnyomás, a függetlenség.
Azt a jelenetet mondjuk képzeljük el, hogy megtámadnak egy színes bőrűt az utcán, körbeállnak az emberek, és inkább a támadót biztatják. Egyénenként ilyenkor mit élnek át? Mitől jön bennük ez az indulat? Mert ha ez az egyénekből nem jön, akkor a társadalomban se lenne ebből probléma.
Nézze, először is én nem vagyok meggyőződve arról, hogy az indulat a másféle ember, az indulatot a másféle ember váltja ki. Ott kerül kiélésre, és én azt gondolom, hogy ez a pszichológiának az egyik legnagyobb, hát hogy mondjam, kérdése mindig. Tehát ha most egy pillanatra csak azt mondom, hogy mondjuk egy bűnöző, vagy ahogy Pesten mondják, mondjuk egy geng, vagy egy ilyen galeri, az elhatározza, hogy a hetedik arra menő embert, függetlenül bőrszínétől és attól, hogy van-e szakálla vagy nincs, megruház és megver. Ez egy agresszív indulatnak a kiélése, de nem ez az ember dühítette fel őket. Tehát az agresszió másút keletkezik, és másút kerül kiérésre. Na most én azt hiszem, hogy a mechanizmus sajnos ez. Tehát én nem gondolom, hogy az indulat elsődlegesen a színesbőrűek, a cigányok, a zsidók, a kisebbségek ellen úgy keletkezik, hogy ő rájuk haragusznak, hanem azt hiszem, hogy az emberek terítődnek indulattal más területeken, és ez egy kínálkozó, olcsó és rizikómentes kiélési mód. Ez az első szintje a dolognak. Na most ebből lehet persze egy előítélet tömeg is kialakulhat, ez a második szint, ami viszont egy másik kérdés. Én nem tudom, hogy ismeretese biztos, de azért hadd mondjam el azt az amerikai kísérletet, hogy egyszer megkérdezték, mondjuk most a hasamra ütöm az 55. utcában, New Yorkban élő gyerekeket, hogy kik a jobb gyerekek, ti, vagy azok a gyerekek, akik a 173. utcában járnak iskolába. Mi vagyunk a jobb gyerekek, azok a rosszabbak, mondták meggyőződéssel a gyerekek. Honnét tudjátok? Mert őket nem ismerjük. Na most ez az előítélet keletkezésének egy modellje, hogy az ismeretlen, ugye, aki nem hozzánk tartozik, az más, és nem csak más, és itt van a szakadék, hanem mert más, ezért rosszabb. Esetleg mert rosszabb, nem is csak rosszabb, hanem sátáni és pusztításra érdemes.
Ellenfelek, vajon mióta melengetik vérszomjukat? Rég volt, midőn még minden óra, ebéd, vidám tett gondolat közös kincsük volt. Most azonban ős gyűlölettől égve, nyomban akármelyik higgadtan öl, s a másik életére tör, egy furcsa rémálmot követve. Alekszandr Szergejevics Puskin.
Gondolom, hogyha egyénben nézi ezt a kérdést, akkor azok hajlamosak ilyen előítéleteknek az érlelésére. És az előítélet az nem csak annyit jelent, hogy a másikkal szembeni averzió vagy gyűlölködés, hanem a saját helyzet, nép, nemzet, kultúra glorifikálása is. Hogy külön. Ez én azt hiszem, hogy egy nagyon nagy belső ürességet és szorongást akar. Szóval én azt hiszem, hogy annak van szüksége arra, hogy önmagát, származása, bőrszíne, stb., tehát ilyen külső jegyek alapján valami helyzeti fölénybe hozza a másik emberrel szembe, akit alapvetően nagyon nagy kisebb rendőrségi érzések gyötörnek. És akkor végre van valami, ami független a kvalitásoktól, a képességektől, független a teljesítményétől, egyszerűen az a tény, hogy ő nem fekete, hogy ő nem cigány, hogy ő nem zsidó, ez önmagában egy értéket ad saját magának. Hát ennél olcsóbban nem lehet értéket szerezni, nem? De kinek van erre szüksége? Én azt hiszem, hogy ez egy identitás, egy stabil identitás érzésen alapuló irreális fölértékelése a saját identitásának, de nem egy identitás zavar. Tehát azt gondolja, hogy mert mondjuk én belga vagyok, ezért külön vagyok, mint a holland.
Szóval nem azért, mert félti magát, hogy befolyásolják, vagy félti azt, hogy netán a másik lenne a jobb.
Nézze, én azt gondolom, visszatérve, hogy persze, hogy van egy bizonytalanság, egy csökkent értékűség benne. De ez nem identitásbázison keletkezik. Hát ugyanaz a magyar, ugyanaz a belga, ugyanaz a francia populációból vannak, akik előítéletesek, és rasszisták, és vannak, akik nem. Na most, hogy ez hogy differenciálódik, én mindig azt gondolom, hogy aki egy kudarcos életvitelű ember, akinek konfrontálódni kellene a saját produkciós kudarcát, magával, a lehettem volnasságával, esetleg a belérekedt becsvágyokkal, a tört ambíciókkal, azok hajlamosak ezt úgy kompenzálni, ezt a tényleg, hát ugye ez volt ugye régen a adleri terminussal a mindervertikkeitgefühl komplex, tehát a kisebb rendűségi érzést, hogy fölértékelik magukat ilyen kínálkozó, olcsó és külsődleges jegyek alapján.
Visszatérve akkor a társadalmi megközelítésre, most napjainkban Magyarországon mekkora szerepe lehetett a társadalmi változásnak annak, hogy nincs többé külső kényszer, hogy nem folytják el az emberek a dolgokat? Abban, hogy valóban több indulat jött föl, nézzük csak ezeket az emlegetett példákat, ha azt kínhetek.
Én ezt hármas gyökerűnek tartom. Az egyik gyökér az, hogy ezeket a kérdéseket külsődleges presszióval a totális rendszer elfojtotta. Tehát egyszerűen rizikos volt, törvényileg büntette ezeket a rasszista megnyilvánulásokat. Na most ez nyilván felszín alá szorította. Ez nem fokozódott tulajdonképpen ebből a szempontból, csak nyíltan látszik az, ami lappangásban, latenciában volt. Ez az egyik elem. A másik elem, ami ebbe belejátszik, hogy azért most Magyarországon óriási megingások vannak. Ugye a rendszerváltás következtében nagy egzisztenciális átalakulások vannak, bizonyos rétegek, fix fizetésűek, nyugdíjasoknak feltétlenül romlik most átmenetileg az élete. Nem tudom, ez az átmenet időben mit jelent, elnyomorodási tendenciák is láthatók. Főleg, ami azt hiszem az embereket nagyon terheli, az egzisztenciális bizonytalanság, munkanélküliség, leszállásom, stb. Tehát nőnek a társadalmi feszültségek, elsősorban gazdasági, másosorban politikai okokból is. Na most ezeknek a feszültségeknek egy levezetési lehetősége lehet az idegen. Hát azért azt lehet megfigyelni, hogy amikor gazdasági recesszió van valahol a világon, de akár mit tudom, Franciaországban épp úgy, akkor kerül előtérbe az, hogy az idegen elveszi a munkát, hogy az arabok menjenek haza, stb. Stb. Amikor a gazdaságilag én úgy látom, valamennyire konszolidált egy ország, akkor jobban tűri az idegent, a vendégmunkást és így tovább. Ez a második rész. Tehát ez egy feszültség levezetési lehetőség. Most van egy harmadik szint, hogyha őszintén beszélünk, hogy ezt tudatosan is lehet manipulálni. Tehát lehet társadalmi, politikai feszültségeket bűnbakokra irányítani. És ez már megtörtént többször a világ történelemben, hogy kineveztek bizonyos populációt, mindig a kisebbséget, és azért a kisebbséget, mert avval szemben rizikó nélkül lehet agresszívnek lenni, védtelen. A legkönnyebb ellenállás. Tehát ebbe belejátszhat bizonyos manipuláció is. És azt gondolom, hogy az embereknek a belső feszültsége és elégedetlensége azért amorf. Azért amorf tudja, mert olyan sokféle érdek, variáció keveredik össze, hogy az ritkán tud egy homogén cselekvés, vagy egy homogén indulati levezetés irányába hatni. Ehhez mindig kell egy manipulatív erő, ami ezt a gomolygó feszültséget valamilyen irányba elindítja. Ez most lehet nagyon pozitív irány is, és lehet nagyon negatív. Szóval én azt gondolom, hogy a tömegnek az a feszültsége, amely mondjuk 1848-ban a szabadságharc kezdetén, hát nyilván jelen volt, de kellett egy hang, aki egy pillanatban elkiáltja, hogy szabadítsuk ki Táncsics Mihályt. És akkor elindul a tömeg, és amelyik elsősorban azért mégis emocionálisan és indulatilag vezérelt, és akkor van egy cselekvés iránya. Hát ez egy pozitív manipuláció, ha úgy tetszik. Na de ugyanígy lehet, én azt gondolom, negatív irányba is fordítani tömeges feszültségeket vagy indulatokat, nem?
Ezt most csak úgy a példakedvéért mondta, vagy azzal, hogy esetleg úgy érzi, hogy most van egy ilyen helyzet Magyarországon, hogy túl sok az indulat, és alakulhat ez úgy, hogy valamilyen irányban egy vezetővel tovább lendül?
Nézze, én a következőt gondolom, ha nincs is most, de közeledőnek, tehát fenyegetőnek látok egy ilyen helyzetet, én nagyon nagy viszolygással nézem már azt, amikor mit tudom én, most ugye sohasem tudja az ember, hogy mennyi a legenda, aki nem volt ott. De én például véletlenül itt lakom a Kossuth Lajos téren, és a március 15-i tüntetések, felvonulásoknak már volt egy olyan agresszív, oda-vissza lehurrogó, Konrádot megkergető, stb. Tévéseket, hát ha nem is, nem tudom, ezt nem tudom megmondani, és nem tudom felelősséggel, annyit tudok mondani, hogy egy fenyegető atmoszféra volt, nem tudom, hogy mennyi tetlegesség volt a valóságban. De hogy ott már csak egy hajszálon úgy érezte az ember, hogy ottan sétálgatott a tömegben, hogy itt a hajszálon múlik bármelyik irányba, hogy robban egy indulat, tudja, nem volt kellemes. Meg kell mondanom, hogy nem volt kellemes. És én azt gondolom, hogy mindig lehet találni 500 ezer vagy 2000 embert, aki ilyen jellegű akcióba lendíthető.
Ezeknek a mérgeseknek van egy zárt világképük. Barát és ellenség ő előttük feketén-fehéren megmutatkozik. Az ilyen kép az ember természetes szorongását egy ellenségre ráirányítja, vagy te, vagy én. Élet-halál harc. Az ellenséget le kell győzni. Nagy szavak, vértanúk és bosszúálló angyalok egy bőrbe kötve. Konrád György.
Ismét Popper Péter pszichológust hallják.
Én azt gondolom, hogy a régi mondás szerint tűzzel nem lehet tüzet oltani. Tehát én azt gondolom, hogy a politikus felelőssége ott van, hogy nem szabad fölpiszkálni és fölszabadítani indulatokat. Tehát egészen addig a pontig, amíg arról van szó, hogy politikai erők megmérkőznek egymással, addig a dolog rendben van. Én pontosan tudom, legalábbis hallani vélem, hogy hol van az a határ. Például most, amikor elhangzik bizonyos ismert emberek szájából az, hogy már nem ellenzékről van szó, hanem ellenségről, a nemzet ellenségéről, ez már egy alkalmas ez beállítás arra, hogy akkor ezek ellen, hát hogy mondjam, védekezni kell. Én megmondom, miről van ugyanis szó, hogy amikor a politikai ellentétek átalakulnak a sötétség és világosság harcává, tehát mindegyik vagy bármelyik oldal azt mondja, hogy én a fény fia vagyok, és mindenki más, aki másképp gondolkozik politikailag, az a sötétség sátáni birodalmához tartozik, akkor minden eszköz megengedett, akkor veszélyes a dolog. Na most én ezt látom a politikai felelősségének, hogy van most egy elcsúsztás ebbe az oldalba, hogy elkezdenek nagyon ilyen sátáni, fehér, fekete, glorifikált és sátáni distinkciókat csinálni a politikusok. Lehet, hogy azért, mert közelednek a választások, nem tudom. Ez nem jó, mert ezt aztán az emberek borzasztóan félreértik. Ezt nem differenciáltan fogják fel. Ebben van egy ilyen felszabadítása az indulatoknak, hogy minden eszköz megengedett. Én megmondom, mire van szó. Profi politikusokra van szükség. Én mindig akkor látom ezt az indulati elcsúszásnak a veszélyét, ha a dilettáns politikusok száma túlságosan nagy lesz. Ugyanis egy professzionista politikus a saját politikus voltát, hogy mondjam, szakmának tekinti. Ő egy pártnak, egy populációnak, ha hatalomra kerül, netán egy nemzet érdekképviselőinek tekinti magát, akinek a hatalom eszköz arra, hogy a politikai koncepcióját megvalósítsa. Most a dilettáns politikus az a karizmatikus politikus, akinek a hatalom cél és nem eszköz, aki nem szakmát művel, hanem küldetést, akinek nem ellenfelei vannak, hanem ellenségei, és arról ismerszik meg, hogy mindent odadob azért, hogy a hatalmat még 3 hónapig meghosszabbítsa. Most ez akár a szálasi féle, akár a kommunista vezetésre nézi, ezt a dilettantizmus megláthatja, hogy a szálasi 3 hónap hatalom hosszabbításért hagyta romba dőlni Budapestet. Tehát neki fontosabb a saját hatalma, mint a nemzetnek az érdeke. Na most én attól tartok, hogy ma Magyarországon túl sok lett a dilettáns politikus, ez egy szükségszerű dolog, nagyon jó szándékű emberek köztük, én magam számára egy olyan képet csináltam, hogy alig van professzionista politikus, rengeteg az indulatvezérelt, karizmatikus, saját karizmatikus küldetésébe hívő dilettáns politikus, és van egy harmadik figura még a magyar politika színpadán, a humán értelmiségi tele pozitív ideálokkal, aki csetlik, botlik, hatalom és érdekvezérelt politikában, és tulajdonképpen egy kicsit tragikomikus figura ma. A veszélyt abban látom, hogy a dilettáns politika erősödik. Nem a professzionista. Egy professzionista politikus lemond mondjuk Angliában egyrészt, egy professzionista politikus visszavonul, újra hatalomra kerül, és egy professzionista politikusnak eszébe se jut. Szóval tételezzük fel, hogy a munkáspárt győz Angliában, azért neki nem jut eszébe, hogy a Thatcher Anglia ellensége. Ez egy más politikai koncepció. Tehát az indulati szintje sokkal alacsonyabb, szóval ezt akarom ebből kihozni, ugyanis a dilettáns politikusnak mindig van egy inkompetencia érzése, amit ilyen indulati pluszokkal próbál valamilyen módon kompenzálni. A professzionista politikus, és ez a tömegindulattal kapcsolódik, az megmarad a politika berkeiben. A dilettáns politikusnak a politikája mindig arról ismerszik meg, hogy az ágyig és asztalig jön előre. Bejön a családi otthonokba. Ez egy professzionista nem csinálja, nincs is rá szüksége. Ezt én a politika intelligenciájának nevezem. Szóval mit érdekel egy angol sebészt, egy angol mérnököt, ha éppen a politika neki nem hobbija, hogy a munkáspárt vagy a konzervatívok vannak erről. Hát érinti ez őt egzisztenciálisan. Na de hát, ha megnéz egy rendszerváltást, az tényleg bejön az embereknek az ágyáig, asztalig, szekrényéig. És persze, hogy ebben aztán borzasztó szorongások, félelmek, bizonytalanságok, meg nagy ambíciók, becsvágyak, fölülkerekedések is egyaránt kirajzanak. De ez társadalmi feszültségbe csapódik le.
Popper Péter pszichológust hallották. Az intolerancia kísértete járja be Európát, írja az Osservatore Romano. Idézünk a Vatikán napilapjából.
Nem szabad könnyedén venni a rasszizmusnak még a legapróbb megnyilvánulását sem. Nem szabad hagyni, hogy ismét szivárogtathassák mérgüket az olyan könyvek, mint például a Mein Kampf, amely, bármennyire is hihetetlennek tűnik, olyan sikeres könyv lett napjainkban Lengyelországban. Túlontúl sok jel mutat arra, hogy újra kibicsaklik az értelem, különösképpen Európában, ahol pedig a történelem tragikus tapasztalatai meg kellett volna, hogy tanítsanak bennünket, mindannyiunkat arra, hogy amikor az értelem alszik, a démonok életre kelnek.
Nem arról van szó, hogy rossz indulatúak vagyunk az idegenekkel szemben, hanem arról, hogy jó indulatúak vagyunk a németekkel, mondja egy német szélső jobboldali párt vezetője. A gondolatmenet azt az új típusú idegen ellenességet mutatja, amelyet egy közelmúltban kiadott francia hivatalos jelentés is elemez és új rasszizmusnak nevez. Az idegenek be- és el nem fogadását önvédelemmel, a nemzet tisztaságának a védelmével indokolják, a különbözőséghez való jognak, korábban az idegenek vagy a kisebbségek által hangoztatott jelszavát megfordítva, a tiszta nemzetnek joga van védeni a különbözőségét, és nem hagyni, hogy idegen befolyások érjék. Egy francia pszichológus e tárgykörben azt hangsúlyozza, hogy éppenséggel nem a különbségekre, hanem a hasonlóságokra kellene jobban odafigyelni. Járfás Ágnes jelentkezik Párizsból.
Melyek a mély lélektani gyökerei az idegen gyűlöletnek? Tettem fel a kérdést egy pszichológusnak. Több magyarázatot is adott rá. Az egyik az újtól való félelem, ami a 6 hónapos csecsemő mondhatni ős reakciójára vezethető vissza. A fél éves kisgyermek már eligazodik a szűk családi kapcsolatok rendszerében, bizalommal van a családtagok iránt, biztonságban érzi magát közöttük. Nos, életének különösen ebben a szakaszában, ha felbukkan egy számára ismeretlen személy, azonnal szorongás fogja el, és sírni kezd. így tiltakozik a felbomlott rend, vagyis a vélt agresszió ellen. A felnőttek idegengyűlölete nem egyéb, mint ennek a tisztán ösztönös ősreakciónak a feléledése. Ahogy a gyermeket az nyugtatja meg, hogy szülei bizalommal vannak a betolakodónak vélt ismeretlen személy iránt, az idegengyűlölet leghatásosabb ellenszere annak a végig gondolása, racionalizálása, hogy az, akit nem ismerek, azért még nem rossz, mert nem ismerem. A megkérdezett pszichológus második okként az önismeret hiányosságait hozta föl. Azt a kényszert említette, amivel az ember szeretne önmaga számára szimpatikus, elfogadható lenni, ha kell, azon az áron is, hogy hazudik önmagának. A reklámfotók és reklámfilmek világa erre csak rájátszik, hiszen egy olyan megszépített, tehát hamis sablonképet tart elé, mint egy tükörként, ami tagadja minden hiányosságát, sőt hibáját. Ugyanakkor a mai társadalmak egyre kevésbé veszik igénybe azokat a mentálhigiéniai rítusokat, amelyek segítségével az egyén szembenézhet gyarlóságaival, számba veheti helytelen indítatásait, és igyekezhet legyőzni azokat. Nem csoda hát, hogy akit ma sérelmek érnek, azzal például, hogy állását elveszíti, vagy a szokásosnál rosszabb eredményeket tud felmutatni, vagy lemaradottnak érzi magát az újabb igényekkel szemben, egy szóval az, aki kudarc helyzetben van, első, ösztönös, önvédelmi reakcióként vádlólag a másikra mutat. Ő a hibás, a külföldi, a bevándorló. Miatta nincs munkám. Csak hogy azt ne kelljen mondania, nem tudom megoldani ezt a helyzetet, nem vagyok rá képes. A pszichológus arra is felhívta a figyelmet, hogy az idegenektől való félelem valami meghatározhatatlan, sőt, szándékosan ködösített magatartás. Azok, akiknek vannak külföldi származású ismerőseik, nem ezektől a konkrét személyektől tartanak, hanem az idegenektől úgy általában. Azoktól, akiket sohasem láttak. Igyekeznek tehát elvonatkoztatni a realitástól, és frusztrációjukat átalakítják egy absztrakt szorongássá. A lelkiismeretüket így megnyugtatják, a bűnbak egy általuk megnyugtatóan ismeretlen személy vagy népcsoport. És ezzel be is záródik az ördögi kör, visszajutottunk a 6 hónapos csecsemőre jellemző ösztönvilághoz. Az idegengyűlöletnek társadalom lélektani vetülete is van. Következményei a politikai életben is tapasztalhatók. Ezért a megkérdezett pszichológus a francia politikai élet elemzésére is kitért. Felhívta a figyelmet arra, hogy ez a nép mindig is ingadozott a politikának egy racionális és egy szenvedélyes változata között. A szenvedélyes politikai magatartás első nagy példája a francia forradalom. Legfrissebb változata pedig nem más, mint az idegenekkel szemben megnyilvánuló intolerancia. Ennek legjobb ellenszere az észokok higgadt felvonultatása. Először is annak a tévhitnek az eloszlatása, miszerint az idegenek elveszik a munkát a benszülöttek elől. Tény ugyanis az, hogy a bevándorlók olyan munkaköröket töltenek be évtizedek óta, amelyeket egy benszülött francia rangon alulinak tartana. A házfelügyelők csak a megrészínekben franciák. A második világháború óta majd mindenütt kizárólag spanyol bevándorlók végzik ezt a munkát. A bejárónők jobbára portugálok, mint ahogy közülük kerülnek ki a szobafestők, köművesek és falburkolók is. Utcaseprői munkát benszülött francia ritkán vállal, ez az afrikai vendégmunkásokra marad. Olyan állásokra viszont, mint a pedagógusi, amelyeket tőzsgyökeres franciák tölthetnének be, mindig óriási a kereslet, ugyanis egyre több diplomás tanár fordít hátat az oktatásnak, és keres lényegesen megbecsültebb és jobban fizetett, például kutatói vagy újságírói beosztást. Kérdés még, hogy ki is nevezhető ma ebben az országban tőzsgyökeres franciának, hiszen alig van család, ahol valamelyik nagyszülő ne olasz, lengyel vagy német hangzású nevet hagyott volna utódaira. Az utóbbi időben egyre többen és egyre gyakrabban gondolkodnak ezen el. Az egyik neves filozófus, Michel Serres úgy véli, hogy a sokféleség és a kultúrák keveredése egy népet csak gazdagíthatnak. A pszichológus véleménye azonban az, hogy a hangsúlyt nem a sokféleségre, a másságra, a különbözőség jogára kell tenni, hanem, ahol csak lehet, a hasonlóságokat, a létező identitásokat kell kiemelni. Úgy kell kezelni az idegen származásúakat, mint minden más állampolgárt. Jászás Ágnest hallották Párizsból.
Modern vagy posztmodern világunkban úgy tűnik, a határok nem annyira etnikumok, nemzetek, felekezetek, mint inkább világfelfogások, világmagatartások között húzódnak. Ráció és fanatizmus, türelem és hisztéria, kreativitás és pusztító uralomvágy között. rasszistákkal, fasisztákkal, tartozzanak is bármely etnikumhoz, nemzethez vagy felekezethez, mindenképpen nehéz együtt élni. Kertész Imre.
A Szabad Európa Rádió 1992. április 6-án sugárzott műsorát hallották Láng Júlia szerkesztésében. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.